ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Ezúttal pedig Nagy Viktorral beszélgetünk, aki eljött hozzánk. Megtehette még, hogy eljöjjön hozzánk, mert jöttek a reggeli hírek. Kiderült, hogy Szoboszlai Dominik lehet, hogy nem jön a válogatottba. Téged viszont még elengedtek a Digisporton. Nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
Én vártam, hogy mi lesz a kifutását hozzátok. Az új formációhoz is nagyon szívesen jövök majd mindig. Ha igényt tartotok rám.
Ebből úgy tűnik.
Első körben kezdjünk egy, a régi időket idézve, kezdjünk egy quiz kérdéssel.
Végre, várjuk, minden műsorra kitalálom, hogy kéne, de aztán elfelejtem. Köszi, hogy...
Viszont ez... azért mondjuk el a nézőknek, hallgatóknak, hogy nem hallottuk még a kérdést, tehát nem azért nem fogok tudni válaszolni, mert nem tudom a választ, a megfejtést.
Közvetlen érintett vagy a dologban, úgyhogy kénytelen leszel egy jó tippel előállni. Egyébként egy nagyon bugyuta kérdés, csak kiszúrtam és izgalmasnak találtam, hogy a Lazio Juve alatt hány különböző nemzetiségű játékos volt a két kezdőcsapatban. Összesen 22 játékossal beszélünk, ez azt hiszem nem nagy matek.
Ez szép, szép. Igen, ezt még összeraktam. Tibi, számolunk?
Hát az nagyon hosszú lenne, meg
unalmas. Amíg számoltok, addig elmondom, hogy iratkozzatok föl a YouTube csatornánkra, illetve kövessetek minket mindenhol, és akkor...
Hát volt két spanyol az egész biztos, ugye Luis Alberto, három. Patrick? Luis Alberto, Reina, igen, Luis Alberto, Reina, Patrick és Morata, négy spanyol.
Igen, és Chesnyivel volt egy lengyel.
Ugye, akkor ugye olaszok voltak.
Így van.
Bonucci.
Brazilok igen, voltak.
Igen. Volt még szerb.
Milinkovic, Savic, igen.
Igen, Caicedo.
Volt Román Radu, Caicedo, de Caicedo nem volt kezdő.
Ja igen, őt csak csereként.
Raduval akkor
nem, mindegy, hagyjuk, tippeljünk valamit. 8.
9.
9 különböző nemzetiség. Jó, hát majd, hogyha odaérünk, akkor erre kitérünk. Volt egyébként egy koszovói, de
mindegy. Muricsi, Muricsi. Igen, Muricsi.
Szembírtam ki. Kezdjünk a Premier League-en, ne? Jó, kezdjünk a Premier League-en, én azt mondom. City Pool, bár ez tegnap este volt, úgyhogy akkor legyenek a friss emlékek. Érdekes meccs, nekem első körben, most már a hétvége kapcsán, mindegyik meccs kapcsán az jutott először eszembe, hogy egy kicsit nézzük át ezt a három hetet, ez egy elég komoly rohanás volt, és hogyha már City-Liverpool, akkor neki különösen, és hogyha már a meccs után Klopp és Guardiola is ezt emelte ki a nyilatkozatában, mintha összebeszéltek volna, hogy borzasztó kemény ez a tempó. Ennek a meccsnek a tükrében hogyan láttátok ezt a három hetet, és milyen lesz az a második hasonló futás a válogatott szünet után?
Hú, nem tudom, megengeditek-e, hogy egyet hátralépjünk, mielőtt tényleg konkrétan erről beszélünk. Általánosságban erről a versenynaptárról szerintem érdemes beszélni tegnap bent. Nem azt mondom, hogy Lós Pisti kollégámmal vitatkoztam, de hogy én nagyon-nagyon nem értek azzal egyet, ami most történik a fociban. Tehát ugye jön most a válogatott 3-7, 7 meccs a nemzetközi kupa szereplő csapatoknak, utána jön a válogatott szünet, ami nagyrészt azokat a játékosokat érinti, akik a nemzetközi kupában is érdekeltek. Ők most lejátszanak még 3 meccset, hogy aztán újra letoljanak egy ilyen 3-7-7 meccses időszakot. Nem látom ennek az egésznek az értelmét. Tyutyú azt mondta erre, hogy jó, de nem lehetett B-tervvel kezdeni. Elfogadom, de azt lehetett látni a naptárban, hogy milyen terhelésnek lesznek ezek a játékosok kitéve. Persze, gazdaságilag megy, ennek örülünk, nem állt le, csak éppen a játék veszik el. Tehát itt a rangadók, amikről ma fogunk beszélni, egy-egyekről fogunk beszélgetni, nem feltétlenül kiemelkedő játékkal. És én leginkább azt mondom, hogy persze mindig lehet azt mondani a játékosokra, hú, de mennyit keresnek, és ezért azért tegyék oda magukat. Nekem ez, és többször mondtam most adásban, ilyen legális emberkísérlethez hasonlít lassan.
Hát mint az NFL-ben, ezt bizonyítva van, hogy ez a saját egészségüket veszélyeztetik, és nap mint nap kiteszik ennek a terhelésnek. Egyébként tetszett nagyon az a hasonlat, Klopp mondta, vagy Guardiola? Nem
vagy
tudom,
én?
Az NBA-s hasonlat, hogy ugye ott Jamesnek van idejük, miután vége a bajnokságnak 3 hónap pihenni, vagy 2 hónap, vagy ő se tudta pontosan. Itt viszont nem volt semmi idő, és így ezek a játékosok tényleg bele fognak halni abba, hogy...
És nagyon jó, amit mondom, mert hogy tehát nem csak arról beszélünk, hogy most milyen menet van, hanem az előző szezon igazából összeér az ideivel, és már tekinthetünk elő, jó, persze a mai világon nem tekinthetünk előre sehova, de mondhatjuk azt, hogy ha vége a szezonnak, akkor elvileg ezt majd egy Európa-bajnokság Tehát, hogy nem tudom elképzelni, például Kylian Mbappé nekem ilyen szempontból a veszőparipám, aki alapember a francia válogatottban, PSG, nemzetközi kupa, tehát, hogy ő vele mi lesz 21 éves szervezet, de hogy az hogy lehet ezt kibírni? Azt...
Nem hiszem, hogy volt más alternatíva visszatérve erre, tehát, hogy tudom, én is azt gondolom egyébként, hogy ez egy emberkísérlet, amit nyilvánosan zajlik, meg nagyon rossz. Én ugye mondtam ezt is már, hogy szakmailag nagyon sok meccs értékelhetetlen, nagyon sok eredmény értékelhetetlen, nem tetszik az sem különösebben, hogy nem érvényesülnek azok az erőviszonyok, hosszú távon egyelőre, tehát hosszú távon sem, amelyek, tehát a Manchester City nyilvánvalóan nem a 11. legjobb angol csapat, tehát hogy ezt azért leszögezhetjük.
12, 13. persze.
Tehát,
persze.
Hogy az nem néz ki jól, a Premier League tabellája nem mutat jól, amin a Manchester City, még hogyha ugye nem is azonos meccsszámmal, a 11. helyen áll. De megkockáztatom, hogy a Leicester sem a legjobb angol csapat.
És talán a Soton is... sincs ott a négyben.
Én igen. A Tottenhamet akartam mondani, de...
A Spursről még egyébként ugye amilyen formában Harry Kane van, meg amilyenben Son, azzal még azt mondom, hogy jelen állás szerint még oda lehetne tenni. Meg egyébként ez egy nagyon, nagyon összerakott, nagyon jól átgondolt csapat szerintem Höjbjerrel, meg a újonnan szerződtetett játékosokkal, Bélt szépen építi be Mourinho. De visszatérve erre a Manchester City Liverpoolra, hogy mintha összebeszéltek volna, szerintem egészen biztos, hogy összebeszéltek az ügyben, hogy a sajtótájékoztatón vagy a meccs utáni nyilatkozatokban az egyik vezető téma az öt csere lesz, ugye mind a ketten gyakorlatilag...
Ezt mondta is Guardiola, hogy erről beszéltek. Igen. Nem tudom, hogy igazat mondott-e, vagy...
Egész biztos, ugye ez gyakorlatilag egy másfél hete kezdődött ezért egy nagyon erőteljes kampány. Guardiola volt az, aki ennek az élére állt, ez... mondjuk már volt olyan, amit a Premier League edzői átvittek ebben a szezonban, a kezezés szabálya, és nyilván az érdekérvényesítő képességük az kellően erős ahhoz, főleg, hogyha Guardiola is Klopp is ennek a kezdeményezésnek az élére áll, hogy öt csere lehessen ugyanúgy, mint ahogy egyébként sok más versenysorozatban azt látjuk Európában. Úgyhogy ebben biztos, hogy volt egy ilyen jellegű tudatosság. Itt most, amellett, hogy persze láttuk, hogy mi történt, annak kapcsán kell erről beszélni, hogy 90 fölött van, nem találtam egészen pontos számot az ebben a szezonban elszenvedett izomsérülések száma.
Hát nem is én olyat láttam, hogy tavaly ilyenkorhoz képest 40 valahány százalékkal
ezt több. Ezt mondta Guardiola is.
Igen, ez a kettő fordulóval ezelőtti adat, ugye nincsen azóta teljesen pontos, 78 volt egyébként a kettő fordulóval ezelőtti adat, az volt 40%-kal több. Azóta én nem láttam ennek frissítését. Azért is kerestük, mert a mai összefoglalóban akartunk ezzel a kérdéssel foglalkozni, de miután nem volt erről sehol fönt hitelt érdemlő adat, ezért nem tudtunk erről mondjuk táblát vagy számokat kiemelni. Alexander Arnold sérülése viszont egy olyan jelenség, ami kellően kiemelte ezt a folyamatot, amiről beszélt itt ugye Klopp is, meg Guardiola is. Szerintem sajnos az ő esetében is, de megkockáztatom, hogy Robertson esetében is időkérdése, hogy ilyen terhelés mellett, ilyen pszichikai teher mellett, mert ugye ezt hozzá kell tenni minden esetben, hogy az a probléma ezzel szerintem, nem az, hogy ezek a srácok ezek nem tudnak ennyit futni, meg nem tudnak ennyi, ilyen kevés naponként ennyit futni, hanem azt, hogy minden alkalommal győzelmi kényszerrel, presszióval a vállukon lépnek pályára.
Nem tudom, hogy mi a nagyobb fáradtság, a mentális vagy a fizikális?
Biztos, hogy
nem
a mentális. Tudjuk... Biztos, hogy a mentális. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, hogy az ember föl tudja készíteni magát fizikailag bármilyen helyzetre. Fizikailag szerintem simán fölkészülnek ezek a játékosok arra, hogy három naponta pályára lépjenek, és 13...
Mondjuk alapozásuk nem volt.
De az izomsérülést ezt nem mentális fáradtság okozza, szóval szerintem az is elég jelentős.
De szerintem az is visszavezethető arra.
Igen, igen, tehát hogy látunk olyat, hogy egy rossz mozdulat pont azért, mert fáradtabb az agy, azért csúszik be. Tehát ilyen hát szempontból ez
egyébként ugye, mint amit a bringában mondanak, hogy általában az a versenyző bukik, aki mondjuk mentálisan nincsen abszolút a toppon, tehát sokszor bal szerencse, meg sokszor annak köszönhető, de ott is az van, hogy ha valakinek nem megy, nincsen jó versenye, valami nem úgy sikerül neki, akkor sokkal könnyebben, meg gyakrabban keveredik
bele.
Nem úgy
figyelsz a másikra, egy ütközésnél nem méred föl.
A periférikus látásod nem úgy működik, nem látod, hogy hogyan csúszik be a láb. Hát most ez egyébként, ami például Németországban a Bayern München és a Dortmund között történt, ott ugye Kimmich gyakorlatilag egy rossz becsúszás, ami egyébként totál szabálytalan volt, abba sérült bele. Nagyon rosszul nézett ki egyébként. Tehát, hogy ott is ez szerintem abszolút mentális okokra vezethető vissza. Nem azért, mert technikailag ő nem tudja, hogy hogyan kell egy ilyen labdáért menni. Nem azért késett el, az elképzelhető, hogy mondjuk fizikai okokra vezethető vissza, de az, hogy ebbe belesérül, azt szerintem egyértelmű.
Még csak ehhez egy adalék, mikor legutóbb Löw Zsolttal beszélgettünk, akkor ő mondta nekünk ezt, hogy figyeljetek, hogy nagyon szívesen nyilatkozik, de hogy akkor, amikor ilyen szerda-szombat ritmusban élnek, akkor higgyük el, hogy két hét után neki fogalma nincs adott esetben, mikor fölébred, hogy melyik országban van, hogyha most a BL-t is ide vesszük. Tehát, hogy tényleg nem tudjuk elképzelni azt, hogy ez terhelésileg, mentálisan milyen komoly igény.
Ezért is emelte ki amúgy Klopp, hogy már az is rengeteget számít, hogy 12:30-kor játszanak-e, vagy nekünk az fél kettő már, fél kettőkor játszanak-e délután, vagy övék az esti meccs csak.
Abszolút,
és ugye ezt a Tottenham kapcsán emelte ki, aztán mindegy, az a lényeg,
de,
hogy
de étkezésben is, tehát hogy ugye másképp kajász, ugye máshol tened, így van.
Tehát nagy reggeli kell ilyenkor, igen.
Igen, tehát hogy ezek mind nagyon-nagyon fontosak, és tényleg itt most véletlenül se gondolja senki azt, hogy az ember, vagy itt mi magunkat akarjuk sajnáltatni, de azért tudom valamelyest átérezni ezt a helyzetet, mert 25 napot csináltunk most végig gyakorlatilag szünet nélkül, és nekem is, de a 25 napból most viccen kívül azt mondom, hogy 10-szer a focival álmodtam éjszaka, és amikor fölkeltem, akkor nagyon ritkán tudtam az első pillanatban, hogy mi van ma, milyen meccs, milyen összefoglaló, milyen magazin. Ha mondjuk még ez sokkal nagyobb tétre is megy, focizol, utazol is hozzá, akkor szerintem ez olyan káosz, ameddig ezt gondolatban rendezed. És van még egy dolog szerintem, ami borzasztó lényeges, hogyha valaki ezt átélte már, és itt is, ha megengeditek, akkor hozok egy saját példát, hogy az,
na jó.
Hogy az micsoda pszichés teher, hogy az ember állandóan teszteredményre vár. Ezt Adrián mesélte, hogy ugye őket az MB2-ben is heti kétszer tesztelik általában, és minden héten megvan az, hétfőn meg pénteken, hogy akkor várják a teszteredményt. És nagyon rendes Adrián, mert mindig, ahogy megkapja a teszteredményt, azt szokta küldeni, miután elég sok időt töltünk együtt itt a stúdióban, meg néha még autóban is itt ott, ezért olyan, mintha engem is egy kicsit tesztelnének ilyenkor.
Kicsit. De együtt dobban a szívetek.
Igen, de azt látom, meg ő is látja a saját játékosain, meg mindenkin, hogy ez egy olyan izgalmi állapot, amire nem tudod fölkészíteni magad. Nem tudod fölkészíteni az agyat, hogy hagyd a fenébe, majd úgyis holnapra meg lesz, és akkor majd tudjuk, hanem én is, amikor vártam a saját teszteredményemet, amikor kontakt személy voltam, akkor 10 percenként frissítettem azt az oldalt este, mert azt mondták, hogy estére fönn lesz az eredmény, és egyébként meg is kaptam.
De... Hát ha már együtt dobban a szív, akkor most ugyanilyen izgalmi állapotban vagyunk, valószínűleg a hallgatók már este tudni fogják, hogy Szoboszlai Dominik vajon a így pozitív van. Eredményesek között van az Salzburgnál, vagy nem, jön-e vagy nem. Hát én nagyon izgulok, hogy itt lesz-e.
Hát, és gondold el akkor az ő szempontjából ezt, amikor frissítgeti az ügyfélkaput.
Igen, belül, hogy gov.hu. Hát még mindig nincs F-öt, frissítés.
Én konkrétan ezt csináltam, most ezt talán elmeséltem, hogy benn voltam adásban, és tényleg nem volt 10 perc, tehát inkább 5 percenként nyomtam rá a telefonomra, és amikor mi volt az Liverpool, nem is tudom már melyik meccs, de biztos, hogy Liverpool, mert egy Klopp nyilatkozott közben, miközben Bántibi fordította, aznap ránéztem, vagy akkor ránéztem a telefonomra, és láttam, hogy megjött a PDF, de még nem volt időm letölteni. És akkor ott mondtam Daniéknak, akik velem szemben ültek, hogy megjött. És mi van? Mondom, nem volt még időm megnézni. Ja, Chris Wilder, Sheffield meccs, megverjük Wilder nyilatkozatot, és akkor tudtam meg, hogy negatív. Tehát, hogy ez nagyon nehéz.
Ha itt a meccsre, mert bocsánat, kicsit elvittem a bulit így kapásból, nekem Zsotá személye az, akit külön ki lehetne emelni így összességében a Liverpoolnál, mert ez volt a benyomásom, én is néztem végig a meccset, hogy ez egy nagyon jól működő gépezet, kompakt gépezet volt ez a Liverpool az előző években, de hogy mindig hiányoltuk azt, hogy ki az, aki hozzátesz. Vártuk ezt Oxlade-Chamberlainnél, vártuk Shaqirinál, és szerintem most Diego Jota személyében van meg az a plusz, az a változtatási lehetőség, az az ember, aki tényleg hozzátesz és variálhatóbbá teszi a csapatot. Úgy szerintem ez egy nagy igazolás volt.
Hát az eddigiek azok csodacserék voltak inkább. Origi, Shaqiri is, amikor beállt egyszer-egyszer, és fontos helyzetekben állt be BL kieséses szakasz meccseken bizonyított, de hogy állandóan, aki a kezdőbe behelyettesíthető volt, olyat nem talált Klopp, és most megjött, és ráadásul Firmino mellé tette be a pályára, ugye Klopp, ami egészen meglepő volt. Ez...
Hát szerintem meglepőnek nem volt meglepő, inkább azt mondom, hogy nem az történt itt ebben az esetben, hogy Zsota kiszorított valakit az első nagy hármasból, hanem ő volt az első, aki miatt mondjuk felvetődik a lehetősége, hogy Klopp rendszeresen fogja használni ezt a 4-2-3-1-es felállást. Ugye Zsota kapcsán szerintem három dolgot érdemes nagyon gyorsan kiemelni. Az egyik az, hogy...
Portugál?
Nem erre gondoltam, de akár ezt...
D.I. a monogramja.
Akkor négyet, bocsánat.
D.I. a monogramja.
Jó, ezt nem veszük be a négybe sem. Tehát, hogy... D.I. Bobó. És ami nála nagyon lényeges, köszönöm szépen, hogy a gondolatmenetemet azt hagytátok végigfutni, hogy egyrészt mind a kettő lábbal nagyon erős, mind a kettő lábbal nagyon jól lő, akár melyik irányba kell, akár passzolnia, lőnie ebben félelmetesen jól működik. Azt hiszem, hogy mielőtt a Liverpoolba igazolt volna, a Wolverhamptonban a góljainak pontosan az 50%-át szerezte jobb és bal lábbal, azért viszonylag ez egy ritka mutató. Ez univerzálissá teszi őt a támadó sorban. A második, ami szerintem nagyon fontos, az, hogy hogyan támad le. Ebben egyébként a Nuno Espirito Santo féle Wolvesnak az egyik alapembere volt, nagyon-nagyon erős ebben a játékelemben, és a harmadik az pedig az, hogy ugyan nem teljesen konzisztens, tehát nem produkált soha úgy a korábbi csapatában, hogy 30 meccsen keresztül hozta nagyjából ugyanazt a formát, mint amit egyébként Salahnál meg Manénál látunk, most már nagyon hosszú ideje, tehát náluk azért nagyon kicsik ezek a megdöccenések, de azért ő egy eléggé higgadt, jól gondolkodó fiú a kapu előtt is. Tehát, hogy ha itt kiemeltük a védekező erényeit, akkor ki kell emelni a támadó tulajdonságait is, mint pozitívum, mert a támadások befejezésében sem rossz.
Azért volt ilyen labdát már elrakott.
Igen.
És lesz abból még több is. Voltak itt kihagyott helyzetek bőven ezen a meccsen. Egyébként Zsotával kapcsolatban még az ugrott be, hogy ugye itt az utóbbi években nyertek BL-t, meg most már Premier League-et is a Liverpooliak. Zsota egyedül képes megváltoztatni a motivációját a többieknek, hogy ő fölfelé húzza a többieket, hogy itt van egy játékos, aki még éhes a sikerre, akkor nekem is nyernem kell, vagy pedig ő lesz az, aki így, jó, hát bekerült a kezdőbe, akkor én lehet, hogy inkább elmegyek Barcelonába, mondja Firmino, vagy elmegyek máshova.
Hú, az érdekes kérdés. Abszolút.
Nagyon jó felvetés.
Szerintem versenyhelyzetet teremt, én azt gondolom, hogy az pozitívum lehet. Tehát azért nem vagyok abban biztos, hogy a nagy hármas, hogyha most még mindig a Firmino Salamané hármast emelgetjük, hogy a Zsota érkezése mondjuk befolyásolja a távozást. Tehát szerintem a jó ideje, nem jó ideje, de hogy így, hogy meglett a Premier League is, így most már azért úgy lassan, nem tudom, ti számítotok rá, de én számítok rá, hogy valaki lépni fog.
Kacsingatnak másfelé is.
Hát igen. Leginkább én azt gondolom, hogy Mané az, aki piacképes a három támadó, vagy a legpiacképesebb a három támadó közül, kora okán is egyébként, meg az ő játékstílusa okán is. Firminót tartom én egyébként a továbbra is a támadósor legfontosabb elemének, csak nem vagyok abban biztos, hogy mondjuk minden csapatba úgy beilleszthető, mint ahogy a Liverpooli gépezetben működik. Ezt talán mondtam az előző műsorban is, hogy totál hülyeség azt nézegetni, hogy most mennyivel több gólt rúg Zsota, mint Firmino, mert nem az a szerepük.
Persze. Tehát,
hogy ettől még Firmino nagyon jól csinálja azt, amit csinálnia kell, úgyhogy én inkább azt a részét gondolom pozitívumnak, hogy nem valószínű, hogy ez fordul meg a fejükben, hogy hova mehetünk, hanem igen, jött egy srác, aki miatt mondjuk egy kicsit felrázódunk mi is, más formációban játszunk, kicsit más a szerepünk, van egy olyan célpont, egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, ugye beszéltünk erről a mérkőzés után is, hogy Zsotában még azért messze nem bíznak annyira, mint egymásban, sokkal kevesebbet passzoltak neki, olyan szitukban is, amikor egyébként Zsota volt a legjobb opció, vagy ő tűnt annak, mert ez szerintem már ösztönös, tehát hogyha valaki együtt játszol három évig, igen, akkor inkább őt fogod megjátszani olyan helyzetben, amikor választhatsz.
Manchester vörös felében viszont van egy úriember, akiben nagyon hamar megbíztak, és nem volt hiába való ez a bizalom. 3-1-re nyert a United. Nem tudom, hogy ki az, aki tipmixel még United meccseken, mert nem teljesen fölösleges. vezetett az Everton.
Saját tapasztalatból mondod?
Nem, én nem.
Te mellettettél róla?
Én utálom a szerencsejátékot szerencsére.
Én is egyébként soha nem játszom.
Én néha szoktam, de mivel sosem nyerek, ezért leszoktam róla. Korábban néha játszottam, de esélytelen.
Hát most kiegészítésnek, hogyha mindent lezárnak, akkor jól jöhet, hogyha egy-egy meccse. Na mindegy, a lényeg, hogy nyert a United, és jó játékkal nyert a United, és Bruno Fernandes a United zsotája.
Figyelj, portugál, végülis, ha úgy nézzük, akkor... Á, nagyon extra. Én nem tudom, hogy mennyire fogják a fejüket mondjuk Madridban, Barcelonában, mert ugye mivel előtt aláírta a Unitedhoz, akkor az volt, hogy mindkét csapat viheti. Abszolút a gyenge Bazsi kollégám, hogy őt emlegessem, ugye nagy portugál fan, és ex-sporting játékos, ő sporting szurkoló, már nem Bazsi, hanem a Bruno Fernandes, és mindig ezt mondta, hogy ez a srác, ez bármit, akármit, és tényleg egy személyben változtatja meg a United játékát, most eltekintve attól, hogy két gól, egy gól passz, mondjuk nem mit nagyon el lehetne tekinteni, de extra.
Második sárgájától el lehet tekinteni?
El, mert nem történt meg.
Igen, egyrészt másrészt örülök, mert benne van a fantasy csapatomban. Harmadrészt meg...
Az is szerencsejáték, nem Tibi?
Igen, de azt itt játsszuk együtt a britanniásokkal, meg a srácokkal.
Hogy az annak van közösségépítő hatása.
Abszolút, abszolút. Egyébként nagyon jó közösségépítő hatás van, mert tök sokan játszanak velünk. De Bruno Fernandes kapcsán, meg a Manchester United kapcsán, veletek ellentétben nem tudok ennyire optimista, meg derülátó lenni, mert volt szerencsém látni és végigbeszélni ezt a Başakşehir Manchester United meccset. Hát az első gól, tényleg az a kikérem magamnak kategória. Tehát Dembaba 35 évesen, amikor 25 volt,
sprint.
Igen, amikor 25 volt, akkor sem volt gyors. Igen. 35 évesen még kevésbé az. Az, hogy mennyi, 25 méteres előnyből indult körülbelül? De lehet, hogy több utolérték, még így is, de hát nyilván ekkora rutinnal meg így befejezett, de hát az, hogy így álljon föl egy csapat, és Van Bissaka még ott kolbászoljon a 16-os sarkánál akkor, amikor már az indítás megtörténik, na, tehát, hogy...
Ő nem másképp indult? A Van Bissaka, ha már kiemeltet? Tehát én úgy emlékszem vissza így a magyar twitterezőkre, a nemzetközel is, hogy fú, na most a United. Nagyon megfogta a jobb hátvéd posztot. Az utóbbi időben meg ezt látom, hogy úristen, mekkora kuka az ember.
Nem, az semmiképpen nem. Tehát, hogy az, hogy...
Ami a Crystal Palace-ben, nem jött ki neki hiányosságként, az itt a Unitedben igen. Szóval a Crystal Palace-ből felfelé lógott ki, itt viszont tényleg olyan dolgok vannak, ami, és túl sok ilyen dolog van a labda kezelésétől kezdve, a védekezésbeli hiányosságokig. Nem elég, itt már nem elég az, hogy csak gyors vagy, és föl lefutkározol. Tényleg olyan dolgok vannak, amik...
Én nem így látom. Szerintem ő jó. Ő megugrotta azt a lécet, amit a Unitednél kellett.
Megugrotta, de nem lett belőle világsztár, vagy nem mondjuk róla, hogy a világ legjobb szélső hátvédje, vagy
közel fiatal, van ahhoz. Másrészt meg ő azért nagyon-nagyon más típusú jobb hátvéd, mint amilyen mondjuk akár Angliában nézve Alexander Arnold vagy Reece James, akik sokkal többet és másképp támogatják a támadásokat, mint ahogy Van Bissaka teszi, azt sokkal inkább ez a klasszikus kategória. Nekem egyetlen egy, és ezt is már mondtam többször, egyetlen egy olyan hiányossága van, ami számomra mondjuk egy polccal lejjebb helyezi, mint ahol egyébként lehetne képességei alapján, az, hogy nagyon-nagyon az első opció között van nála az, hogy becsúszik. Tehát, hogy az, hogy gyakorlatilag az első dolog, ami megfordul a fejében akkor, amikor szerelni kell, hogy ő becsúszik, az szerintem valahol nyilván, még akkor is, hogy ezt nagyon jól csinálja, ezt a dolgot, az valahol a gyengeség.
Olyan, mint én FIFA-ban.
Dova a piros lapos.
Igen. Nem tudom, még van, amikor én játszottam, akkor volt egy olyan gomb, amivel lehetett ilyen sérülést okozva.
Igen, tényleg. FIFA 98. Dova, te akkor éltél már? De jó, végre én tudok ilyeneket mondani, tudod, hogy akkor meg volt. Most pont tegnap adásban valami előjött, hogy 2002-2003-ban mi volt, és így mondom, Dodival voltam meg a Juhártomival, és hát mondom, akkor 9 éves voltam, Dodi azt mondja, én 40. Hát mondom, ezekről most ne beszéljük.
Ja, szóval az Everton is érdekes szerintem azért, hogy hogyan omlott össze, hogyan összeomlott. Az utóbbi időn, várjunk, ezt kiírta szerintem nekünk Tomi, hogy negyedik mérkőzésen maradt nyeretlen, és az ötödik PL összecsapásán kap legalább két gólt. És úgy tűnik, hogy igen, erről jutott eszembe az összefoglalót nézve, hogy Alán és Ducouré azt a középpályás védekezést azt nem oldotta meg még, és ott lehet, hogy amúgy itt is a fáradtság közre játszik, de hogy óriási lyukak voltak ebben az Evertonban.
Hát a fáradtság ne játszon közre az Evertonnál, azt javaslom nekik, mert
hogy nem vitézkednek a BL-ben, hát, hogy
nincsen európai kupaporond. Ettől függetlenül nagyon jól kezdtek. Calvert-Lewin
valószínűtlenül jól kezdtek.
Igen, tehát hogy az kicsit túl magas. Így van. Egyébként igen, tehát nem tapogatózó, szerintem rossz felé. Ugye az legutóbbi kettő meccsről James hiányzott, hiányzik Richarlison az eltiltása miatt, tehát hogy azért kiveszel kettő ilyen embert a támadógépezetből.
Aki ennyire meghatározó.
Az azért visszajön. Volt egy vállalhatatlan, egy vállalható veresége az Evertonnak ezelőtt, a United elleni meccs előtt. Most egy kicsit pont arról beszéltünk, hogy ez az Everton ez olyan volt, és ez valószínűleg összefügg azzal a két vereséggel, meg a pszichés állapottal, mint amilyen az előző szezon végén. És ez mondjuk nem feltétlenül mutat jól. Talán ez a válogatott szünet arra elegendő, hogy kicsit eltávolodnak egymástól a játékosok, mármint hogy nem közösen vannak, és mindenki megoldja a saját problémáját.
És Ancelotti is át tudja gondolni.
Ja, egyébként igen, tehát hogy az arra mindenképpen jó, hogy kicsit átgondolja, hogy ezt hogyan lehet mondjuk működtetni ezt a gépezetet, még akkor is, hogyha esetleg olyan kulcs játékosok kiesnek, mint amilyen James vagy Richarlison, bár ők ugye elvileg a szünet után már rendelkezésre állnak.
Ha már gondolkodás és kulcsjátékosok kiesése, játszottak egy rangadót Németországban is, Klassiker, ami szurkolók nélkül még kevésbé tűnik.
Der Klassiker, bocsánat, névelővel.
Elnézést, még kevésbé tűnik.
Mennyi Bundesliga meccset szoktál fogyasztani hétvégente, hogy így ez kapcsolatból jött?
Hát, fiam német tannyelvű gimnáziumba jár.
És ez a válasz.
Ez a válasz. Rendben, köszönjük szépen.
Szóval úgy nyert 3-2-re a Bayern München, hogy a Dortmundnak továbbra is rengeteg a hiányzója, Hummels visszatért ugyan, de itt az igazi kérdés, hogy mi lesz ezzel a Dortmunddal. Már a vezetők is mondják, hogy gondolkodnak nagyon, hogy legyen, mi legyen. Hans-Joachim Watzke, a Dortmund elnöke viszont kijelentette, hogy majd tavasszal beszélnek arról Favre-ral, hogy mi legyen a folytatásban, mert ugye lejár a szerződés az év végén, továbbra sincsen trófea, továbbra sincsenek közelében sem a trófeáknak, és éppen ezért úgy tűnik, hogy neki igazából ez az év szinte biztosan az utolsó lesz. Talán egy picit hasonló a helyzete, mint Guardiolának, csak Guardiola azért egy más edző, de hogy innen most úgy tűnik, hogy nem jöhetnek ki úgy az év végéig ebből jól, hogy maradjon. Favre-nek azért jóval instabilabb a helye, de kicsit hasonló.
Elnézést kérek a nevedben, hogy Guardiolával hasonlított Favre.
Jó, de úgy érzem, hogy itt is elfogyott már ez a kapcsolat, szóval, hogy nincsen...
De most... Hát ugye, nem tudom, mert tényleg annyit nem nézek azért Bundesligát, hogy ebben én azt láttam itt ezen a meccsen, egy hosszabb összefoglalót láttam belőle, hogy itt azért nem mutatott rosszul a Dortmund, meg voltak a lehetőségei akár arra is, hogy megnyerje a meccset. Arra mindenképpen, hogy ugye egyenlítsen a végén, ugye ott Holland lehetőségénél, de egyébként sem látszott az, hogy mondjuk játékban a Bayern olyan nagyon-nagyon felülmúlja a Dortmundot. Én nem gondolom azt, hogy mondjuk értem, hogy egy messzebbre mész vissza ebben, de most jönnek elő ezek a problémák? Szerintem tavaly ilyen szempontból talán rosszabbul nézett ki az idény egyes szakaszaiban a Dortmund, mint most. Most azért csak jött ez az első Lációtól elszenvedett vereség után. A Bajnokok Ligájában is jöttek az eredmények, itt szerintem a Bayern München ez egy ilyen megállíthatatlan terminátor most.
Nincs olyan érzésetek, hogy ez a Bayern München ez most olyan, mint Guardiola Barcelonája? Nekem ez jutott eszembe, ahogy látjuk őket játszani, 10. győzelem egymás után, hogy
hát
ugyanaz
Guardiola
az érzésem
Barcelonája,
van.
Mint a 2013-as Bayern München, Heinkes Münchenje, igen, tehát hogy
ez... Nekem pont emiatt a meccs miatt nem volt ez az érzésem, mert ez a Dortmund, ez tényleg a Zenit elleni 2-0-ás győzelem az olyan botrányos meccs volt, azt volt szerencsém közvetíteni a BL-ben, ez a felállt fal ellen a hatos előtt, ahogy a kézilabdában adogatnak, és a végén lőtte a másodikat a Holland, az első pedig büntető volt. És ezen a meccsen is nem annyira erős ez a Dortmund, ráadásul Hollandtól szokatlanul kihagyott olyan zicsereket, amiket ő nem szokott kihagyni, és ennek ellenére nyert 3-2-re úgy a Bayern, hogy tényleg jobban játszott a Dortmund, de nem azt a, azt a dominanciát, meg azt a, azt a felismerhető játékot én nem látom a Bayernnél, amit mondjuk a Liverpoolnál egy-két éve, vagy amit Guardiola Barcelonájánál. Szóval,
én nem akarom magam ismételni, de én azt gondolom, hogy ezeknél a csapatoknál, pláne ezeken a rangadókon, tehát mindenhova oda kell gondolnunk ezt, hogy harmadik, hét, hetedik meccs. Tehát, hogy ezekből nagyon, és az eleje ezért volt jó szerintem, hogy szóba hoztuk, hogy, hogy ilyen messze menő következtetéseket levonni abból, hogy hol áll helyzeteket hagy ki, hát játszik folyamatosan. Oké, fiatal szervezet, de azért van rajta teher. Tehát, hogy, hogy nekem ez a veszőparipám így most megint előkerül.
Hát meg egy dolgot ne felejtsünk el. Azért, tehát, hogy ez a Bayern München, ez rúgott egy hatost a Salzburgnak, négyel verte meg az Atletikot, gyakorlatilag mindenkin úgy átgázolt, hogy, hogy azt rossz volt nézni gyakorlatilag. És akkor Dortmund ahhoz képest egyébként egészen jól megfékezte. Nem tudom, nem számoltam ki, de erre azért kíváncsi lennék, hogy, hogy hányadszor fordult elő csak ebben a szezonban a Bayern Münchennel, hogy gólt kapott, és utána szarrá verte az ellenfelet.
De mert... csúnyán beszélsz, én ezzel elhatárolódom.
Bocsánatot kérek, de hát tényleg ezt láthatjuk, hogy, hogy egészen elképesztő. Egészen elképesztő, ami, amit a Bayern München jelen pillanatban jelent, csinál, mutat.
Meg amit Doma kiemeltél, hogy, hogy Fáv, á, nagyon sok a győzelm és nagyon sok a sógólos, úgyhogy most inkább nem foglalatoskozom ezzel, de ezt akartam, igen, hogy, hogy elvárás az, hogy Fáv Dortmundja legyőzze a Bayern München?
Ja, nyilván nem.
Az, az nem az, elvárás, hogy az legyen elvárás. Végén. Pont azért furcsa, hogy ezt klasszikusnak hívják, mert ezt nem tudom, hogy az utóbbi években milyen a statisztika pontosan, de nem szokott a Dortmund ezen a meccsen nyerni sosem. Valahogy úgy tűnik, hogy képtelen a Bayernt megverni, és ez...
Vannak ezzel így egy páran.
Az egész világ most így van.
Jó, azt én értem, de az elmúlt világ években, egy nagy Dortmund. Az elmúlt években mindig ez volt, hogy, hogy egyszerűen sosem jött ki ebből a meccsből jól a Dortmund.
Virzin Dortmund. Azért...
Én tényleg együtt
ezt
érzek.
Ezt Ádi tanította, kisfiad?
Igen.
Jó.
Tényleg együtt érzek, mert a keret az, az szerintem most adott.
Hát Sancho, én ezzel nem Sancho biztos, hogy egyetértek.
Sanchoból képtelen kihozni idén azt, ami benne van Favre, és most hirtelen nem tudok olyan edzőt mondani, aki jobb lenne Favre-nál, vagy, de, de biztos vagyok benne, hogy van nála jobb választás erre a Dortmund kispadra.
Ezt, ez az egy kérdés, amit megosztottál itt velünk még adás előtt, hogy ez szóba kerül. Azóta töröm a fejem, hogy, hogy ki lehetne az ideális edző a Dortmund hadjára. Nevet nem tudok, de nyilván egy olyan ember kell, aki a fiatalokkal dolgozott. Tibi, te már megint aktivizálod magad. Mind nevetsz?
Nem.
Nem mondod ki?
Nem.
Szóval, hogy, hogy egy fiatalokat menedzselni képes emberre van szükség. Favre így érkezett, ugye, Nizzából, hogyha jól emlékszem. Ott is nagyon fiatal csapata volt.
Löw Zsolt jutott eszembe egyébként. Tehát most csak így... Hmm. Nyilván Tuchelnek nem feltétlenül van visszaút Dortmundba. De csak úgy, most, hogy beszéltél meg, itt mondtad már a nevét, és akkor úgy hirtelen összeállt a fejemben. De, de lehet, hogy teljes hülyeség, csak...
Nekem tetszik a gondolat, meg szerintem mindannyiunknak. Tehát, hogy persze, hogy szívesen látnánk ott, de első csapatnak azért abban lenne kockázat.
De,
jó, mindenre van. Jó, jó, persze, értem. Csak azt mondom, hogy ez így extra lenne. Hogyha...
Favre otthagyásában is van kockázat, bőven.
Előbb megnézik, hogy ki a Mainz edzője, aztán a B csapat.
Ja, igen.
Utána
jó, de egy nevet rakjuk már össze a hallgatóknak, nézőknek. Egy embert legalább mondjunk, aki fiatalokkal jól bánó.
Guardiola lehet, hogy ott hagyja a Cityt év végén.
Egyébként most Domot ezt szerintem poénból mondtad, de, de ő eszembe jutott, hogy ő... De nyilván ez nem reális. Úgyhogy akkor mondtunk egy szürreális gondolatot.
Hans-Dieter Flick.
Na jó.
Nyilván neki most már nem ez a szint. Nem tudom, tehát az a baj, hogy ahhoz most a német edzői kart kevéssé ismerem, hogy...
Jó, de mondhatsz bárhonnan.
De nem, ez nem úgy működik, ez hülyeség, hogy mondhatsz bárhonnan. Hát mondanám Pochettino, tök jó lenne oda, de egy büdös szót nem beszél németül, akkor mit csinálna Dortmundban? Tehát, hogy ezek, ezeket nagyon szeretem, ezeket a...
Jó, de én csak ide is ideális jelöltet.
Tehát ez nem, nem a futballmenedzser, meg valamilyen játék, de hogy az akkor az X-et azt átteszed ide, és akkor az Y-t meg oda. Tehát, hogy itt azért az egy nagyon fontos dolog, hogy ő mennyire képes alkalmazkodni a környezet. Ez valószínűleg meghalna Pochettino Dortmundban, mert most nem, kenyeret nem tudna vásárolni. Most itt ez... De itt most arról beszélünk, hogy tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy igen, itt van egy csomó jó játékos, ide teszünk egy jó edzőt, és akkor azzal majd.
Akkor azt próbáljuk meghatározni, hogy milyen karakterű edző kellene, és akkor induljunk ki abból, hogy tele vagyunk fiatalokkal, Bellingham, Giovanni Reina, Sancho, akiket kezelni kell, meg kell tartani.
Holland is ide lehet.
Holland, bocsánat, igen. Szóval, hogy egy ilyen edző kellene, aki még a védekezést is rendbe tudja rakni, vagy azt mondja, hogy...
Olyan, mint amilyen mondjuk Ralf Hasenhüttl, nagyon jó lenne oda, de ő nyilván nem fog elmenni a Premier League-ből, meg a Southamptontól a Dortmundba. Julian Nagelsmann is jó lenne. Hát, mert szerintem a Premier League-ben olyan fizetéseket adnak, amit a Dortmund egészen biztos, hogy nem tud biztosítani.
Hát lehet, hogy most jól áll a Southampton, de azért egy edzőnek csak motiváció az, hogy
a bajnokok ligájában vezet a csapatot.
Lehet. De ő például karakterre szerintem, hogyha egyet kell mondani, akkor ő jó.
Jó. Összeraktunk 3-1-et.
Hogyha nyáron...
Nem, ezt én raktam össze, bocsánat.
Ja, jó. Saját is csak kis szép.
Na, térjünk rá Viktor futball délutánjára itt szombatról, vasárnapról. Tegnap volt. Bocsánat.
Akkor te az olasz meccsekre utalsz most.
Az olaszokra, így van, és akkor elárulom a választ, hogy a 22 játékosból 16 különböző nemzetiségű volt, ami meglepett, de ezt...
És az összes többi ilyen... spanyol?
3 spanyol volt, azt hiszem 4 olasz.
De ki? Patrick nem volt kezdő? Valakit, mert...
Patrick nem brazil?
Nem, ő spanyol.
Spanyol, Barcelona nevelés, ugyanolyan, mint Sanabria. Majd ezt a spanyol résznél ezt újra előkapjuk.
Mert Reina biztos, hogy kezdő volt, Luis Alberto biztos, hogy kezdő volt, Morata biztos, hogy kezdő volt. Igen, Patrick nem volt kezdő.
Ja, akkor azért.
Ez a félrevezettelek benneteket.
Francia, török, uruguayi.
Marušić révén, Montenegró, Burici. Ő ugye koszovói, Rabia, francia, Kulusevski.
Igen, svéd.
Igen. Jó, szóval volt itt minden, mint a búcsúban.
Lehet, hogy a macedonnak számoljuk, akkor is 16.
Így van, szóval hogy ez durva. És
hát én úgy konferáltam, ugye mindkét, vagy hát végül is még ott a Juventus meccs előtt műsorvezető voltam mindkét esetben, hogy szuper vasárnap. Hát aztán azért elnézést kértem a nézőktől, de nyilván azért, amit mi is beszéltünk ott a stúdióban.
Te kértél elnézést?
Igen, nem akartam senkit saját megvezetni a szuperjelzővel. Nem akartam senkit megvezetni a szuperjelzővel. A legnagyobb csapatokat láttuk egy 3 hetes turnus legvégén. És ez volt az érzésem igazából mindkét esetben, hogy úgy ez az utolsó energiák felhasználása, de most akkor kezdjünk a Juventus-szal.
Ráadásul még jobban sújtott az olaszokat szerintem, mint akár az angolokat, akár nézhetnénk a spanyolokat is. Szóval Juventus is és Lazio is bőven voltak kiesések, sérülések.
Hát meg a Lazionál ez a húzavona, ami most ugye van, hogy itt Immobile játszhatott múlt héten a bajnokságban, mert elvileg negatív tesztet adott, aztán előtte és utána a BL-ben pozitívat, elindul most ellenük az eljárás, tehát hogy én nem is tudom, én kérdeztem ott Juhár Tomiékat, hogy mert azt mondta Inzaghi, hogy ez csapat összekovácsoló hatással van. Nem tudom, hogy ez a bizonytalanság, ez csapat összekovácsoló hatással van-e. Borzasztó lehet szerintem így neki látni meccseknek, mert azért itt nem arról beszélünk, hogy Patrick ott lesz, vagy nem lesz ott, nem őt bántva kiemelve, hanem Immobiléről beszélgetünk, aki...
Akkor csak 15 lett volna. Nem, teljesen egyetértek, tehát szerintem sem feltétlenül csapat összekovácsoló hatása van annak, hogy számos koronavírusos játékos van
szerintem
a keretben.
Szerintem ez a bizonytalanság, szóval mintha Olaszországban nagyobb lenne az esélye annak, hogy bármikor előjöhet.
Hát meg valahogy Olaszországban nagyobb az esélye annak, hogy nem vagy abban biztos, hogy most mindenki a protokollt követte, vagy nem. Nem? Tibi?
Már látom Tibi arcán, hogy...
Nem, ez azért egy érdekes dolog. Láttam az olasz felvezető magazint most ezen a héten, ahol benn volt annak a labornak az egyik munkatársa.
Nem titeget
néző. Igen. Benn volt annak a labornak a munkatársa, akik az UEFA-nak a teszteket végzik, és hogy mi lehet az oka annak, hogy Immobiliék negatív tesztet produkáltak, miközben a kettő között kettő pozitívat. Hát ugye ezt fejtegették, hogy attól, hogy mondjuk valaki fogatmos vagy kávét iszik a teszt előtt, attól nem negatív eredménye lesz, hanem invalid. Így tehát, van. Hogy attól még nem játszhat elvileg.
De szóval... az a keveréses módszer volt szerintem igazán érdekes.
Igen, hogy ugye létezik az a módszer, amikor az összes mintát összekeverik, és hogyha negatív, akkor nem indítanak vizsgálatot, hogyha pozitív, akkor elkezdik egyenként vizsgálni. És ugye lehet...
Így rövidebb idő alatt több tesztet tudsz kiértékelni.
Bizony, viszont elképzelhető, hogy egy vagy kettő pozitív eredmény az elsikkad a keveréses módszer. De ezt nem tudhatjuk, mert ugye arról van szó, hogy az olasz kluboknak megvan adva, ahogy egyébként azt hiszem, hogy ez Magyarországon is így van, meg a világ talán összes bajnokságában, megvan adva, hogy melyik laboratóriumokkal szerződhetnek ezeknek a teszteknek a kiértékelésére, elvégzésére. Az, hogy más metodikával dolgozik kettő labor, szerintem az valahol magyarázható. Lehet, hogy nagyon naív vagyok, amikor ezt mondom. Én nem tudom elképzelni azt, hogy a Láció a saját játékosainak az egészségével játszva trükközik azért, hogy ez egyébként koronavírus fertőzött játékosát pályára küldje.
Bocsánat, én nem erre utaltam.
Azt mondom, sokan így fordították ezt le, hogy na az olasz simlisek azok inkább még manipulálják a teszt. Én ezt nem tudom elhinni. Vagy hogyha ez így van, ez egy nagyon-nagyon súlyos rágalom szerintem. Azok abszolút részéről is, akik egyébként ezt megfogalmazzák, mert ugye a Corriere dello Sport vasárnap azt írta, hogy kizárhatják a Lációt.
Tehát, ezt nem tartom reálisnak.
Én sem, de önmagában az egész gondolat, hogy megfogalmazódik, azt nagyon sértőnek érzem.
És miért sajátjuk, hogy mi történik a háttérben, vagy hogy pontosan ott mi játszódik le, mert...
Jó, csak el tudod kérdezni, Doma, azt,
nem hogy... az, biztos, tehát, hogy nem simliznek ezzel. Az
igen, Immobile is ugye ezt mondta, hogy ő nyugodt, ő követte a protokollt, ő nyugodtan várja azt, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, ő nem csinált semmi rosszat. És én is ezt gondolom egyébként a forgatókönyvnek. De hát, tehát, hogy visszatérve az eredeti gondolatra, vagy Tibi?
Nem, itt ugye annyit tényleg csak azért, hogy szerintem a nézők, hallgatók is pontosan tudják, hogy miről van szó. Ugye Lotito elkezdett, a Láció elnöke elkezdett puhatolózni a Nemzeti Szövetségnél azzal kapcsolatban, hogy ha ugye amennyi koronavírusos játékosuk volt, ha ez a helyzet, akkor esetleg lehet-e kérni halasztást. Ezután jöttek a negatív tesztek, Immobiliék pályára tudtak lépni, ráadásul
ez most ugye, a Torino még.
Torino meccs, így van. Komoly szerepe is volt abban, hogy fordított a Láció, utána...
Hát a Komoly ugye azt jelenti, hogy egyenlített a 94. percben Immobile, és utána Caicedo még gólt lőtt a 98-ban.
Igen, és akkor utána a következő UEFA teszt az megint pozitív eredményt hozott. Sajnos tudunk ilyenről, mármint, hogy egy teszt később is pozitív eredményt hoz. Viszonylag közeli, de tőlem távol élő családtag ugyanebben a cipőben járt, tehát, hogy csak ezért mondom azt, hogy ezt szögezzük le, hogy ilyen előfordulhat, és mondom, nekem rosszul esik egy kicsit már az is, hogy akár a nemzetközi sajtóban így van, akár itt az emberek részéről van egy ilyen gyanúsítgatás, hogy ez valami simlisségnek az eredménye. Bocs, tehát csak ezzel akartam kiegészíteni még ezt a sztorit.
És ennek ellenére azért van egy nagyon komoly tartás ebben a Lációban, hogyha itt, vagy lehet, hogy Caicedót kell csak egyedül kiemelni. Ugye itt az utolsó három gólját úgy szerezte a dél-amerikai, hogy 98. perc volt a Torino ellen, 82 a Zeniten, és most 95 a Juventus ellen. És vicces volt, mert a hosszabbítás előtt Juhár Tomi így rám néz, és azt mondja, hogy figyelj, ha 4 percnél több a hosszabbítás, akkor gáz van. Mert ugye annyi akkor lett, vezetett, hogy kijött a 4 perc, és hogy mentek tovább a másodpercek, és tényleg akkor kapta a Juventus a gólt. Nyilván Chiellini hiánya az még mindig brutálisan érződik a Juventuson. Az előző, a tavalyi szezonhoz képest, vagy a tavalyi szezon elejétől számítva, hogyha ő volt, sosem kaptak ki, tehát az összes vereségük nélküle jött össze.
Most sem kaptak ki.
Hát ez igaz, most sem kaptak ki, ez igaz.
Vereséggel felérő döntet.
Bonucci-t lehet egyébként korholni.
Ekézni.
Igen, mert megérdemli, szerintem, maximálisan. De hát ez lehetne ebből egy ilyen aforizmát is generálni, hogy üljön a te öletbe Caicedo. Tehát, hogy ez ott, amikor Caicedo megkapta a labdát a 16-oson belül, ott szerintem kb. Egy opciója volt, hogy nézi, hogy melyik lábára fordul be, és meg ott próbál blokkolni.
Ez egy kiváló megoldás volt.
Tehát, hogy azt mondjuk teljesen Bonucci számlájára írni azt a gólt.
Én a Dybaláira írom, bocsánat.
Hogy elveszítettem?
Igen, 16 másodperccel a jelzett hosszabbítás vége előtt kivezette az oldalvonalon túl.
Két dolog. Az egyik,
nem volt kötelező kivezetni a pályáról azt a
labdát. Nem, de mondjuk a bedobásból sem volt kötelező gólt kapni.
Jó, hát az mondjuk Korea extrája volt szerintem.
Az gyönyörű volt, hogy a bedobásnál Simone, nem tudom, ki dobta be azt a labdát, Simone Inzaghi hátra akarta dobni a játékos a labdát, Inzaghi meg kilépve nyilván a technikai zónából, vállon lökte őt, hogy arra van a kapu, arra dobjad, idióta. A másik meg, hogy Caicedo mozdulata azért, ja, az világklasszis.
93-54-nél, vagy nem? Igen. Mi fordult meg annak a fejében, nem aki tudom, hátrafelé?
Igen, Caicedo mozdulata ballal átveszi, és jobbal, ez a lehető leggyorsabb mozdulat, és én még nem is feltétlenül hibáztatom a védőjét, szóval, hogy ez...
Ne, tényleg... Én is a Bonucci-ra akartam egyébként felfűzni, tehát szerintem ez abszolút Caicedo extrája volt.
Sokkal inkább a szélen, aki Koreát elengedte, nem tudom, hogy Cuadrado volt ott.
Még a bőrt azért kiosztott egyet, igen, Koreát.
Igen, igen, igen. Az volt az, ahol kettő, és utána talán még ketten próbáltak összezárni, és ott nem lehet átengedni. Az furcsa volt.
Olyan extra volt, mint Gabriel Jesusé. Azt igen, kihagytuk még az
előre. Ronaldóról tudunk valamit?
A megsérüléséről?
Én
úgy tudom, hogy most kihagy, vagy én ilyennel találkoztam, hogy ki fogja hagyni a válogatott szünetet.
Ezt valahogy éreztem.
Ez viszont nagyon jó téma. Agnelli és hogy hívják a látszó? De Laurentiis.
Napoli.
Napoli, igen.
Aurelio De Laurentiis.
Hogy ez csak pletykaként vetődött föl még, de hogy lehet, hogy nem engedik el a játékosokat a válogatott.
Hát 6 klub nem engedi el, az már egészen biztos. Ugye köztük az Inter, meg a Genoa.
Meg az Salzburg.
Így van ezzel. Hát figyelj, én azon csodálkozom, hogy eddig ez ilyen kevés esetben vetődött föl. Viszont nagyon komoly labinát indíthat.
Bocsánat, ez valós? Tehát, hogy Thomas Tuchel például a PSG-nél azt mondta, hogy ő nem tud mit csinálni. Tehát kérik Mbappét, aki sérült, és oda kell adnia. Tehát ott nincs választás.
Ez valós, tehát a klubok elvileg ellenkezhetnek. Az egy nagy kérdés szerintem, hogy ha egy játékos menni akar, akkor a klub jól dönte akkor, amikor azt mondja, hogy
nem,
te öreg, itt maradsz, mert mi fizetünk, mi biztosítunk téged, stb. És nem mehetsz. Szerintem azzal mondjuk lehet, hogy nagyobb kárt okoz a játékosnak a klub, hogyha visszatartja. Viszont én valahol azért megértem azokat a klubokat is, amelyek féltik a...
Kicsit forró a téma. El tudjátok képzelni, hogy az Salzburgnál viszont azt mondják, hogy kamuzzunk be egy pozitív tesztet?
Nem,
hogy...
nem, szerintem a kamuzás az nem járható.
Továbbra is azt mondom, hogy ez ugyanúgy, mint ahogy itt a Láció esetében, én ebben nem tudok elképzelni trükközgetést.
Én is ennyivel rövidre zárom a forró témát.
Az elképzelhető, hogy nem produkál pozitívat, de azt mondja a Salzburg, hogy figyelj, mi akkor sem engedünk el, mert megteheti.
De akkor ez trükközés. Azt mondják neki, hogy, vagy azt mondják, hogy adjál egy rossz mintát.
Ez a törvényes
mondjuk jogaidda. Mondjuk egy rossz mintát
nem, adjál. Nem, olyan nincs. Olyan nincs szerintem.
Na jó, hát akkor én nem is mondom el itt a véleményemet.
De mondjam.
Nem.
Tehát azt mondod, hogy szerinted trükközhet bárki?
Nem bárki, de azt mondom, hogy ez az olyan fajta trükközés, hogy hát még én sem voltam biztos benne, hogy igazából most itt rosszat teszek-e vagy nem, de produkált egy olyan mintát, amit nem lehetett értékelni, és azt negatívnak veszik itt, és akkor...
Hát szerintem... Olyan van, invalid mintát lehet produkálni, tehát hogy ilyen van, még akkor is, hogyha esetleg valaki akár negatív vagy pozitív lenne, amennyire én tudom. Tehát ugye ez az, amiről mondták azt, hogy nem lehet fogatmosni a mintaadás előtt, ne igyál kávét, ne kajáljál.
Na, és mondták az Salzburgnál, hogy akkor mindenki ígyon egy kávét ezt most a teszt előtt.
Hát jó, én még a szájvizet akartam hozzácsapni.
De hogyha estére kiderül, hogy Szoboszlai jöhet Izland ellen, akkor mindenféle feltevésemet visszavonom is. Elégedett leszek. Az Atalanta Interrel mennyire voltatok elégedettek?
Hú, ott az első fél idő az nagyon kemény volt. Szerintem ott ütközött ki leginkább az, hogy két mélyen sebzett csapatról van szó. Tehát ugye az Inter 3-2-re kapott ki Madridban, az Atalanta egy 5-öst kapott a Liverpooltól. Nagyon biztonsági volt a játék, amellett, hogy szerintem mindenki elképesztő fáradtsággal küzdhetett. De ez az 1-1 nekem reális volt így a második félidei változtatásokkal, leginkább Gasperini részről, hogy nyilván ő volt kényszerhelyzetben, hiszen Lautaro szerezte meg az Internek a vezetést. Viszont Conte-nak, hogy most neki mennyire van nyugodt napja, mennyire lesznek nyugodt napjai, mert az Inter ezt a 3 hetet nem foghatja arra, hogy itt a végén Lukaku sérülés miatt nem állt rendelkezésre. Ez egy pocsék időszak most, tehát az utolsó 8 meccsből 1-1 nyert meg az Inter, amelyik azért szerintem nagyon szépen erősített itt a nyáron.
Conténak szerintem amúgy sincsen sok nyugodt napja így az életében.
Igen, most az internet. Amikor így hátradőr, és akkor vakargatja valamelyet
tegyem le a polcról. Igen, valószínű, de hogy most ez még inkább igaz. Pláne, hogy ugye Lukakut behívta a belga szövetség, tehát ő elvileg ott lesz a válogatottban, tehát hogy nem reális, amit látunk.
Nem. De egyébként az Inter az szerintem tökéletes példája annak, hogy mennyire nem reálisak az eredmények, amik vannak.
Ahogy az Inter a Cityt nagyon mondtad, úgy Olaszországban igen, szerintem az Inter.
Az Inter annál nagyon-nagyon sokkal jobb csapat, mint amit eredmények szintjén produkál. Én azt hiszem, hogy ugyanígy ez vonatkozik Angliára, Olaszországra, szerintem Spanyolországra is, hogy lement most ez a 3-7-es etap, lemegy majd a következő, és én azt hiszem, hogy utána jön majd ez a decemberi időszak, amikor elkezdenek kiegyenesedni egy kicsit a dolgok. Akkor is nagyon sűrű lesz.
De az megvan, hogy a szériában, amint vége lesz ennek a szerda-szombat ritmusú nemzetközi kupázásnak, utána két hét alatt 4 fordulót játszanak.
Angliában is. Tehát, hogy ez...
Hogy nem tudom, hogy ott mit fogunk
világos,
látni.
Csak ott azért bajnoki meccsek lesznek. Tehát, hogy pont csináltunk egy összeállítást erről, hogy karácsonyi periódus kontra ez a 3 hét, ez úgy néz ki, hogy nagyjából hasonló a meccszám, nagyjából hasonló a meccssűrűség, mint ami a karácsonyi időszakban az angol csapatoknál, csak majdnem minden csapat esetében minimum 3-szor, de van, akinél mondjuk 4-5-ször több az utazás, a megtett kilométer. Azért az nagyon nem mindegy szerintem.
Főleg, ha Shakhtar ellen játszol, vagy...
Hát
vagy...
igen, Shakhtar, tehát hogyha mondjuk 6-8 órát töltesz a repülőn, amivel nem tudsz mit kezdeni, tehát amikor nem tudsz mozogni, hát ugye ez amikor Lukaku ül a kispadon, és akkor is dolgozik, igen, a comb...
Én ilyet meg nem láttam, igen, gyakorlatilag melegítette a térdét szerintem, vagy nem?
Hát szerintem az a lovaglóizom, tehát a combközelítő, amit ezzel a mozdulattal melegítesz, de nyilvánvalóan erről van szó, hogy tényleg gyakorlatilag minden másodpercet ki kell használni melegítésre, regenerációra, izmok karbantartására. Ezt látjuk, tehát hogy ezt mondjuk egy repülőút közben azért nehezebben tudod megvalósítani. Ott is egyébként egész biztos vagyok benne, hogy már gyakorlatilag ott is olyan speckó cuccokkal, étkezéssel, folyadékbevitellel, mindennel úgy terveznek a csapatok, de hát ez könnyebben menedzselhető akkor, amikor mondjuk az ország határokon belül maradsz, még hogyha olyan nagy országról is beszélünk, mint Olaszország, ahol azért vannak 1000 kilométernél nagyobb távolságok, mint akkor, amikor tényleg, amit te is mondasz, hogy Krasznodári túra van benne, Moszkvába kell utazni, Pireuszba le kell repülni, tehát hogy ezek azért nagy távolságok.
De tudjátok képzelni azt, hogy az Inter elengedje a BL-t?
De érdekes Contéről nem nagyon. Igen, én is látom azt, hogy az a tűz, ami benne van, az alább hagyna bármikor is. Tehát inkább hagyja ki Eriksent, aki csak így pislákolgat, és azt mondja, hogy jó, öreg, akkor te nem, mint hogy tűz nélkül legyen a csapat. Én ezt nem tudom elképzelni.
És mi van, hogyha ez a jövő évi BL indulásba kerül?
Szerintem abban nem kerül. Vagy azt ilyen korán biztosan nem tudjuk. Tehát amíg BL van, addig biztos nem mondhatjuk azt ki, hogy a Bajnokok Ligája miatt nem ér oda az Inter jövőre.
Hát arról beszélünk itt ugye, és tényleg akkor számosítsuk ezt, hogy még a Bajnokok Ligája meccsek előtt 3 forduló van. Most 7 fordulónál tartanak Olaszországban, tehát a 10. fordulónál fogunk tartani, vagy vegyük a 11-et, amire még hatással lehet azon a héten lejátszott Bajnokok Ligája meccs. 11 forduló van, amire hatással vannak a Bajnokok Ligája meccsek. Utána azért ott van még az a további 27, ami rendelkezésre. Tehát én amiatt nem gondolom azt.
Igen, meg látjuk azt, hogy tényleg ez mindenkit érint. Most ezt tudom, hogy közhely, de hogy látjuk, hogy a Juventus is botlott a Lációval együtt, tehát akiket az élre várunk gyakorlatilag, vagy a top 4-be, most ugye nyilván a Milán és a Sassuolo ilyen szempontból meglepetés, de hogy hiába produkál az Inter egy 8 meccs egy győzelmes időszakot, most azt mondjuk, hogy 5 pontra van az első helytől. Tehát, hogy ezek ilyen szempontból teljesen elhanyagolhatók. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy nem, nincs elengedés.
Anyagoljuk egyelőre, mert hogy ott a 2 pontos Internek még azért van bőven esélye a Shakhtar meg a Mönchengladbach mellett előzni. Viszont a Miláról szeretnél beszélni?
Én mindenkiről szeretek beszélni. Az idő engedi, hogy beszéljünk?
Figyelj!
Nagyon röviden engedi.
Figyeljetek, én hát akkor...
Haló!
Új vendégünk is lesz? Meglepetés vendégünk?
Új vendégünk is lesz.
Nem, szóval hárman maradunk ezek szerint.
A menün ott van még a Milán, ott van a Ligön, és ott van a spanyol bajnokság.
Mit szóltok az, hogyha a Ligönt nagyon röviden beszéljük meg, és a spanyolról még azért, mindenképp beszélünk.
Milánról szerintem egyébként nincsen nagyon mit mondani. Egyrészt volt ez a Lille elleni 0-3. Nagyon csúnya 0-3.
Jazici mester 3-as.
Igen, tegnap én azt gondolom, hogy nem nézett ki feltétlenül olyan nagyon rosszul, főleg az utolsó 20 percben a Milán, akkor azért teljesen odaszögezte az egyébként tartalékos Veronát a kapuja elé a csapat.
Juricsot dicsérhetjük egyébként.
Abszolút, de az, hogy mondjuk kimarad egy 11-es, elvesznek egy gólt.
Azért az mekkora dolog, hogy azt mondja Ibrahimovics, hogy legközelebb átengedik Essienek a büntetőt. Azért ilyet Ibrahimovics nem sűrű, hallottam.
Meg egyébként az egy érdekes dolog volt, hogy ott az a kihagyott büntető, az mondjuk Ibrára is olyan hatással volt, hogy onnantól kezdve ilyen könyörtelen üzemmódba kapcsolt. Tehát, hogy az látszott, hogy az ott annyira bántja őt, meg annyira idegesíti, hogy ott szerintem ilyen megduplázott erőbefektetéssel csinálta végig a hátralévő 20 percet, és onnantól nem veszített légipárbajt, meg mondjuk szerzett egy egyenlítőgólt.
És hogy a szokásosomat előhozzam, szerintem a Milánnál pont látszik ez a 6.-7. meccsre jött ki az, hogy ők tényleg a térdükön járnak.
Hát meg még korábban kezdték a szezont.
Igen. Úgyhogy szerintem ez az X, ez meglepő, de közben nem meglepő.
És hogyha Milán-Lille 0-3, és Brest-Lille
3-2, akkor az azt jelenti,
hogy a Brest agyonverni
a Milán. Az azt jelenti, hogy Magyarország a világbajnok.
Igen, nem tudom. Én azért úgy vagyok vele, hogyha a Lille-re akarsz ezzel átkanyarodni, hogy azért azt nem mondanám, hogy új kihívó van Franciaországban. Christophe Gatier-nek van egy jó csapata. Jazici tavaly vagyis hát tavaly volt az első szezonja, de nagyrészt sérült volt, tehát ő gyakorlatilag most tudott elkezdeni ebben a csapatban játszani. Renato Sánchez extra, tehát hogy ő most már a golden boyos időszakát hozza. Mondjuk nekem az kicsit antipatikussá teszi, hogy játszik 4-5-6 jó meccset, és akkor már volt ilyen nyilatkozata, hogy hát nem tudom, mit hoz a jövő, de természetesen szólid a szerződést. Tehát öreg, most kezdtél 4 év után újra jól játszani, egy picit maradj nyugton. Na mindegy, szerintem, hogyha már itt Lille-Milán, ahogyan Ibrahimovic, ez durva párhuzam lesz, Ibrahimovic, mint sokat megért támadó hozzátesz, úgy Burak Yılmaz is. Tibi, hát a fejed mindent megér. Én mindenkit arra kérek, hogy nézze meg videón is a teljes terjedelem mai részét. De hogy a karaktert hasonlítom csak össze.
Burak Yılmaz.
Burak Yılmaz is jól hozzátesz. Úgyhogy a Lille szerintem nem kihívó, de nagyon üdeszínfolt.
BL szintű csapat?
Nem tudom, hogy neki kell-e
ebben. Az előző szezonban kiderült, hogy nem.
Így van, és a mostaniban nem is azt látjuk, hogy nem. Mindegy.
Nekem volt? Nagyon tetszett, főleg a játékuk miatt, hogy kicsit hasonló, mint az Ajaxi.
Fonte?
Én azt azért persze. Nagyon jól igazolták Botmán, tehát én azt gondolom, hogy nagyon jól építgetve van ez a keret, de nekik inkább céljuk az, hogy minden évben ezt az anyagi pluszt, ezt be tudják kasszírozni, amit a BL jelent, és inkább, mint hogy tovább jussanak, és bármi továbbiakban gondolkodjanak. Azt ígértem, hogy a Liga röviden, akkor gyorsan PSG-zzünk, ha lehet egy nagyon picit. Borzasztó lehet Thomas Tuchel léghelyzete. Tehát, hogy úgy kezdték el a hétvégi meccsüket a Rennes elleni rangadót, amit egyébként megnyertek nagyon simán 3-0-ra, hogy 7 sérültjük volt a meccs előtt, és aztán 11-el zárták. Tehát, hogy ez az időszak, amiről most beszélgetünk, szerintem rajtuk ütközik ki a leginkább. Tehát az, hogy neked az első fél időben van egy visszatérő kérered, már 20 perc után le kell kapni, Florenzi elhagyta a pályát, ő már nem is jött vissza, tehát hogy 4 sérült fejezel be meccseket, ennek hol van értelme? Pár hete már mondta azt Tuchel, hogyha így megy végig a szezon, akkor ők el fognak fogyni. És kérdezem én, hogy mennyire születik majd reális végeredmény. Tehát örülünk annak, hogy mennek a bajnokságok, de mennyire kezeljük helyén ezeket az eredményeket bármelyik ligából, megítélünk edzőket a teljesítményről, miközben nincs ember, akit pályára küldjön. Tehát 11 olyan játékosra hiányzik Tuchelnek, akik nem azt mondom, hogy 11-ből 11 kezdő lenne, de Neymar, Mbappé, Icardi, Verratti, Draxler, el tudok képzelni olyat, hogy ő is kezdő ember legyen, tehát hogy borzasztó nehéz.
Fel lehet ülni a szerencse vonatra ilyenkor, vagy lehet találni egy Moisét.
Igen, Moiseken abszolút extra, szinte feletteti Icardi hiányát egyébként, sokkal hasznosabb a csapat játékban, sokkal többet.
Más is, igen. Más
teljesen
karakter.
Más karakter a kettő, persze. Csak azt mondom, hogy vagy nekem ez veszőparipám a szélkakasban, többször mondtam Zalánnak, meg Krisznek, hogy, hogy amikor anyagi gondokkal küzdesz, és Icardi mondjuk nyitott egy januári Milánnal való tárgyalásra, aminek az etikai részét most ne firtassuk, akkor szerintem el lehet azon gondolkodni, hogy nem-e érde... Bocsánat, nincs, hogy nem-e. Szóval nem érdemesebb-e azon elgondolkozni, hogy, hogy Ken mellé még egy hasonlóan fiatal tehetséges játékost hoz. Ti bazsajogsz.
Ja, nem a férfi. Ennyi jutott eszembe. Csak itt magamat szórakoztatom közben.
Mert untatlak?
Nem.
Ja, jó. Szóval, hogy, hogy lehet, hogy érdemes az Icardi pénzben gondolkodni akár. Nem tudom. Ez csak ilyen zárójeles futballmenedzser.
Nem, Marseille B-ját még gyorsan, de azt még rövidebben, mint a
Hú, ennél is rövidebben?
Volt szerencsém közvetíteni őket.
Az nem szerencse.
Melyiket? A City meccset?
A City meccs volt az enyém, meg most a legutóbbi a Porto elleni.
Marseille specialista vagy.
Hát azért ezt nem mondanám, de...
Szegényem.
De nagyon hitvány, amit legalább összefoglalok.
És azt érzem, hogy a Villas Boas szegény felült egy ilyen móka vonatra, és így lepi meg az embereket sajtótájékoztatóra. Elmondta, hogy hát ahhoz, hogy szarul játsz a BL-ben, ahhoz be kell jutnod a BL-ben, mi bejutottunk, és szarok vagyunk.
és mindig célozgat rá, hogy nincs elég pénzem, én ezt tudom kihozni.
Igen, nagyon kellemetlen lehet. Tehát az egyébként összességében maga ez az eljárás, hogy vársz tőle valamit, de nem adsz hozzá neki semmit. Tehát olyan, mintha azt mondanánk, hogy csapvízből csinálj húslevest.
Pájettel és Benedetto.
Jó, mi is abból, de azért kellenek a zöldségek, kell hozzá a hús. Anélkül nem.
Ja, igen.
Doma kiégtél.
Szóval, hogy mi történt a húslevessel? Valószínű pályát ette meg az összeset.
A pályát 100 kiló. Hát azt tiszta izom. Azt nem. Á, igen. Szeretne. Igen. Nem. Tehát talán az ő testén látszik leginkább.
Az hogy annyira jellemző volt, ahogy ezt a büntetőt előtte a BL-ben, a Porto ellen, ahogyan kihagyta, és amilyen testbeszéde volt utána ez a... Nem érdekli a világ egyszerűen ezt az embert. Nem, nincs kedve focizni, és tényleg ezért rossz nézni, mert
hát mellette... Hát és nincsenek támadói a Marseille-nek.
Igen.
Tehát, hogy Benedetto... Tehát úgy nem tudsz működni, hogy nincs olyan támadód, aki gólt szerez. Szóval nagyon szomorú. Én nem gondoltam, hogy gyászmenet lesz ebből a BL szereplésből, de nagyon az.
Na, aki viszont fölé lett, és most megint ötöt lőtt, ez a Barcelona. Itt viszont, hogyha már a fiatalokról beszéltünk, Ansu Fatinál, ez egy nagyon rossz hír, hogy meniszkus sérülést szenvedett.
Most ma.
Igen, ma van a műtét, egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz vele, de az biztos, hogy...
Kis anatómiaeletként tarthatunk, hogy mi ez a meniszkusz? Ugye ez a belső porca a térdem. Úgyhogy az azért egy problémás testrész, mert... Ha van mondjuk olyan ok, ami miatt a futballisták nagyon fiatalon visszavonulnak, vagy fiatalon befejezik, ezt talán mondjuk én nem értek annyira hozzá, csak olvastam erről, az pont a meniszkusz sérülés.
Spanyol dokik azt mondták amúgy, hogy még a meniszkuszból a jobb fajta sérülés, hogy annyira aggódni nem kell.
Ja,
de
persze,
azért,
csak azért mondom, hogy nem akarom ez a falra festeni, csak hogy ez egy akár komoly, igen, komoly baj lehet, ennyire fiatalon.
Azért is aggasztó, mert annyiszor beszéltünk már erről, hogy mekkora terhelésnek lehet kitenni ezeket a fiatalokat. Ugye most lett október 31-én 18 éves Ansu Fati.
Akkor most már ihat.
Most már ihat, meg megválaszthatják a meccs legjobbjának, mert egy sörmárka támogatja ugye legjobbja a kis címet, és a múltkor még nem választhatták meg, mikor 6 gólt lőtt. Na mindegy, ez furcsa volt, most már megválaszthatják, de hogy akkor vajon most túlterhelték, és növésben van, vagy csak növésben van, hát ennek ki a megmondhatója. Ugye ez is egy nehéz kérdés. De volt valami, amit szerettél volna erről a
meccsről. Igen, ki akartam emelni erről a meccsről mindenképp egyet, hogy azt mondjátok meg nekem, hogy ki ajánlott a Pellegrininek, hogy festesse a haját. Hát gyerekek, ti láttátok, hogy néz ki az oldalvonal mellett? Hát valami rettenet. Úgyhogy ez nagyon szemet szúrt ezen a mérkőzésen.
Hogyha már a stílus, nekem az szúrt szemet, hogy Angliában mindig kénytelen volt fölvenni az öltönyt, meg szerintem ráerőltették, hogy ez mindig legyen rajta, és most megint előjön a régi Pellegrini stílus, ez a jó kis...
Igen, egyébként ez
a jó barlásfajjal.
Meg egyébként van egy ilyen nagyon érdekes arcélet. Mindig Galambos Dani mondta róla, hogy ő azért nagyon nagy kujon lehetett fiatal korában. Ő látja benne a Don Juant.
Igen, könnyen lehet,
sikerült,
hogy
soha nem sikerült.
Mondjuk ezen még nem gondolkodtam, hogy de milyen igen. Fiatal kora volt Pellegrini.
Egy gitárra lehet tudnám képzelni.
Igen, egy tábortűz mellett, amikor a maga körögyíti a csajokat.
És most nem azért, tehát nem akarok itt ilyen humoros irányba elmenni, de hogy Sanabria el akarta árulni a világnak, hogy játszott a Barcelonában, hogy mi volt az a gól öröm? Tehát, hogy így tudod, fölrakta a kezét, mint a legnagyobb ikonok, és így azt hiszem, hogy azt a veled mi van. És így, de végülis a célját elérte. Tehát az volt az első, hogy vettem elő, hogy Sanabria. És akkor láttam, hogy Barca B és Barca nevelés. Úgyhogy ő elárult a nagyvilágnak, hogy Barca játékos volt korábban.
Hát figyelj, amilyen csatárhelyzetek vannak Barcelonában, ki tudja. Fú. Még lő egy párat, és egyébként öt játékos volt a Betis kezdőjében.
Aki... Igen, ugye Bartra, Bravo, Tejo, Sanabria, ki az ötödik?
Nem tudom, még talán Martin nem, Montoya.
Csak a Barca vagy... legenda.
Igen, Barca. Ja, Emerson, aki kölcsönben van a Betisnél, nem?
Még volt valaki. Emerson ugye nem játszott ott még konkrétan a Barcában.
Messi nem volt a kezdőben, én nagyon azt hittem, hogy ez jól fog elsülni, megmondom őszintén.
Jól is sült el amúgy, Griezmannnak sokkal több lövése volt, meg sokkal több helyzete.
Azért az összképet nézve, én azt hiszem, hogy megint úgy jött ki ebből a Barcelona, hogy hát így is, azt hiszem, hogy a Márká, vagy az ász, nem is tudom, ki adta ki ezt a Messi a megmentő címlapot, most nem Mundo Deport, valamelyik oldal. Tehát megint neki kellett kihúzni a csapatot a kulimászból. Nem tudom, hogy ez jó-e. Én tényleg otthon néztük a meccset a feleségem, és mondtam a Móninak, hogy szerintem nagyon nagy arányú győzelem lesz, de én azt gondoltam, hogy nélküle. És Griezmann, amikor odállt a tízihez, vagy Griezmann, akkor így ezt mondtam, hogy úristen, csak lőd be kérlek, mert ha nem, akkor nem akarnék a lelked lenni, mert az törik össze abban a pillanatban, és így kimaradt. Hát jó. Talán az a gól picit javított ezen az összképen, De szerintem jól fog kinézni a Barcelona Messi nélkül, és ezt úgy mondom, hogy a nézőknek, hallgatóknak is elárul, hogy nekem igazából ő a kedvenc játékosom, de már van bennem egy ilyen, hogy talán az ő ideje itt lejárt, és lehet, hogy hagyni kellene ezt a csapatot tovább lépni.
Kíváncsi vagy rá, hogy milyen lesz esetleg más környezetben?
Arra nem.
Ez az, ami
az
miatt...
Nem.
Tehát, hogy én nagyon, tehát hogy én nagyon...
Már mind Messire vagy kíváncsi, hogy...
Aha. Nagyon, tehát hogy ez egy olyan érdekes kísérlet szerintem.
De a pályád legvégén. Tehát Ronaldonál azt mondtad, hogy ő nagyon hamar, vagy nem azt mondom, hogy nagyon hamar, de ő bizonyított Angliában, idejekorán továbbment, bizonyított.
Pont ezért ilyet nem nagyon láttam még, úgyhogy ez egy érdekes
kísérlet. Igen, de szerintem sokkal kisebb az esélye annak, hogy ebből jól gyereki.
Főleg, hogy tényleg már nem véletlenül találják meg egyre többen azzal, hogy sétál a pályán. Sokat kell tartalékolnia, de amúgy így, hogy bejött a pályára, annyira látványos volt a változás a Barszában. Úgy osztott ki gólpaszt, hogy nem ért a labdához, ugye ez a zseniális dummy, ahogy az angolok hívják, ezt imádják, hogy átléped a labdát, és megzavart vele két védőt, meg annyira látványos volt tényleg, ahogy beállt ez a változás. Viszont azt ne felejtsük, hogy Coutinho nem játszhatott most a Barszában, és hogyha még ő is itt van, akkor szerintem Messi nélkül.
Hát valaki kell Ansu Fati helyett majd most itt a közeljövőben, úgyhogy egyébként szerintem is Coutinho lesz az, és azt hiszem, hogy Dembélé már nem eladó, így a januárra nézve. Hát azért rossz volt nézni, de jó volt nézni azt, hogy van Messi nélkül is Barcelona.
Döbbenjünk meg egy kicsit azért a Real Madrid meccsén is, és azon, hogy 4 gólt kapott a csapat. 3-11-es.
Hát mondjuk a Szoller 4-et rúgott, nem?
Igen. Gyakorolhatott.
Igen.
Az egyetlen kimaradtat, azt nem számoltuk.
Hú, én ott nagyon kíváncsi voltam a döntésre egyébként, hogy ugye a Valencia játékosok úgy belépett, de lehetett látni, hogy Lucas Vázquez is, és ott így, hát mondom, hogyha ezt de szerintem tehát jó döntés született, reális döntés született, viszont azt mondjátok meg nekem, hogy Hakimit miért nem lehetett ebbe a csapatba beépíteni?
Hát nyilván Zidane-nak vannak elképzelései azzal kapcsolatban, hogy ő kit gondol a legjobbnak, és
Carvajal mellett.
Carvajal meg Odriozola mellett, hát meg Odriozola, tehát hogy ugye még Hakimit a második számúnak sem. De
nálatok nem ő lett volna az első?
Nálam biztos, hogy ő lett volna az első, de én sokkal kevesebbet láttam őt edzésen, mint Zidane.
Hát mondjuk én többet akkor, mint te, de mindegy.
Nem szeretek vitatkozni Zidánnal, lefejjel még.
Igen. Igen. Pedig akkor lehetsz még Materazzi. Nekem az volt az érzésem, hogyha itt Messinél ezt kiemeltük a Barca kapcsán, akkor a Reálnál is, hogy nincs olyan bennetek, hogy bizonyos csapatrészek cserére érettek? Akár ez a jobb hátvéd poszt, a bal hátvéd poszt.
Hát a jobb hátvéd poszton mind Carvajal, mind Odriozola sérült volt. Értem. Az biztos, hogy most a Reálnál is kijött a mentális
hát
fáradtság szerintem.
Mindenképpen cserére szorul a jobb hátvéd poszton, de le is fogják cserélni. Igen, tehát, amint lehetőség nyílik rá, gondolom, hogy hogy ezt megoldják.
Ez egyértelmű, mind a négy hátvéd ugye összehozott, vagy 3-11-est hozott össze, Varán pedig öngolt. De
az egyébként mekkora meccs végén, nem? Mindannyian tevékeny részesei voltunk a góloknak.
De itt tényleg fejben azért szintén vannak gondok. Ugye a Real akkor teljesít, amikor már nagyon-nagyon kell. Túl sok olyan meccset láttunk az utóbbi időben, ahol a 90. perc környékén kezdett el játszani, meg nagyon hajtani a Real. És ami még nagyon fontos szerintem, hogy Casemiro nem volt ezen a meccsen. Mendy elétette valamiért Marcelót a sorban, és a kettejük hiánya, a Casemiroé mindig megérződik a Realon, szóval, hogy ott akkora helyeket tudnak hagyni, és Casemiro, aki mindig megakasztja valahogy az ellenfélnek a gyors akcióit, az valahogy kiváltja azt, hogy Ramoséknak milyen helyezkedésbeli hiányosságai, meg hibáik vannak Varánnal, és ezen a meccsen viszont kijött, amikor tényleg úgy csúsztak el a védelemben, ahogyan egyébként nem várnánk egy Real szintén.
Nagyon jó kézilabdázik Ramos, nekem még ez volt a meccsen a benyomás, vagy egész ügyesen ütögette ott a labdát. Melyik tetszik jobban nektek, a barcelonós színje, vagy a Reálé?
Pont ezt beszéltük, ugye a Cádiz ellen is rózsaszínben volt a Real, a tavalyi BL kiesésnél is rózsaszínben volt a Real, úgyhogy ez egy jó omen a Realnak.
Igen.
Nekünk meg jó omen, hogy elérkeztünk 1 óra 10 perchez, mert nagyon sokat beszéltünk, volt téma bőven, viszont szerintem itt rekesszük be ezt az adást. Viktor, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük.
Úgyhogy köszönjük a meghallgatást is, jövünk a hétvégén.
Hát, ha minden jól megy, ott azért most óvatosak vagyunk a korlátozó intézkedések miatt természetesen, de ha össze tudjuk hozni, akkor itt a magyar-izlandi meccs után igyekszünk, meg amikor már ugye kialakul az Európa-bajnokság mezőnye, tehát még a héten, hogy milyen körülmények között, azt még meglátjuk, megbeszéljük.
Reméljük győztes meccs után. Na, ennyi volt a mai adás, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.